feltételem alapigét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből olvasom, az ötödik résznek az első verséből. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, azt hiszem, hogy a mostani időkben sem lehet túl hangsúlyozni az otthonteremtésnek a jelentőségét, és nem is csak azért, mert a közéletben és a közbeszédben is sokat hallunk erről, arról, hogy milyen lehetőségekkel, vagy milyen támogatásokkal igyekeznek a lehetőségeket megadni, azoknak a körét szélesíteni a fiatal családoknak, annak érdekében, hogy mindenki minél hamarabb a saját otthonába költözhessen, hanem túl ezen, tehát ennek az anyagi jelentőségén, azért, mert az otthon, a megteremtett otthon, a család életének a legszűkebb, a legbensőségesebb életének az a tere, ahol mindenki, a család minden tagja nyugalomra lel, ahol erőt gyűjthet, ahol egymást is erősíthetik, és ahonnan aztán elindulva a tanulásba, vagy a munkába, kiki a maga dolgára elvégezheti, ami a hivatásával együtt jár, és azután ismét erőt gyűjteni, megpihenni, megnyugodni, visszatérhet a saját otthonába, és ott pedig újra és újra feltöltődhet, egymást is erősítve, egymást bátorítva a család minden tagja, és ezzel a ritmussal élheti az életét, hogy a zaklatottság után, a megnyugvás, az erőkifejtés a munka után, a megpihenés és a nyugalom következhet, és amit kiad magából az ember napközben vagy hétközben, azt újra töltheti a család otthonában, a család körében. Mindenkinek fontos tehát az, hogy legyen saját otthona, akár úgy is, hogy tudjuk még örökségként is hagyható, sőt, van a családok, amelyek nemzedékek során át az ősi házban élhetik az életüket, legalábbis a család egyik része, és ugyanakkor ezzel szemben pedig látjuk, mert látnunk kell ma is Magyarországon is, hogy milyen szomor azoknak a sorsa, akiknek nincsen saját családi hajlékuk, és leginkább láthatók az utcákon vagy a köztereken azok a hajléktalanok, akiknek a szó legszorosabb értelmében véve nincs hová hazatérniük, éjszakai szállásuk sem, hanem a szabad ég alatt városok különböző részein töltik az életüket. Hajléktalanok békeidőben, hiszen a mi országunkban már régóta nem pusztít fegyveres harc, nincsen háború, de éppen mostanában is nagyon sokszor látjuk, hogy a világnak sok részén úgy hajléktalanok az emberek, hogy kibombázták őket a házukból, az otthonukból, lerombolták az eddigi otthonukat, és ezért lettek földönfutókká, ezért kell menekülniük, ezért védtelenek, és ezért nem adatik meg nekik mindaz, amit az imént a családi otthon jelentőségéről elmondtunk. Szeretett testvéreim, Pál apostol bizonyságtételében egy olyan otthonról hallottunk az előbb, amelyet nem szembeállít a földivel, hanem inkább mint egy jutalmat ír a Krisztus követőknek, hogy amikor ő is itt a szenvedéseiről, és nem csak az övér a munkatársairól, a megpróbáltatásaikról ír, és arról, hogy ők ugye úton voltak szinte mindig, és egyik helyről a másikra haladva hirdették Krisztus evangéliumát, tehát ő írja azt, aki maga a szónak egy sokkal nemesebb értelmében, mint az előbb mondtuk, hajléktalan volt, hogy ő maga is abban reménykedik, hogy amikor ennek az életnek a terhét leteszi, akkor beköltözhet abba a mennyei hazába, amelyről azt írta, hogy az nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei ház. Ezért a mai istentiszteletünkön, amikor Jézus mennybe menetelét ünnepeljük, röviden erről szeretnék beszélni, hogy vajon mi a közös tulajdonság a földi házunk és a mennyei ház között is, milyen különböző tulajdonságai vannak földi házunknak és a mennyei hajléknak. Én három szót írtam fel, és ezeket szeretném röviden érinteni. Az első, ami talán a földi házunkról és otthonunkról is legelőször eszünkbe jut, az az, hogy ott biztonságban vagyunk. Kívül sok minden történhet velünk, akár közlekedési baleset, akár egyszerű buta félrelépés, bokatörés, tehát egyszerű baleset is. Kívül a házon sok minden hatás ér is bennünket, megszúrítanak, talán kellemetlen élményeink vannak, talán kellemesek, és amikor hazaérünk, akkor mindez kívül marad a házon, és ott bent, a saját otthonunkban biztonságban érezhetjük magunkat ezektől az eseményektől, bár volt olyan gyülekezi tagunk, aki otthon szenvedett olyan balesetet, hogy meg kellett operálni aztán a bokáját, és az egy évvel később pedig a szegecseket is eltávolítani. Tehát ilyen háztartási balesetek persze otthon is történnek, de mégis amikor hazérünk, úgy érezzük, hogy ellazult, szíthatjuk magunkat, megnyugodhatunk, mert biztonságban vagyunk a saját otthonunkon belül. És mégis, hogyha bármilyen is így érezzük, azért tudjuk, hogy történnek olyan események, amelyek fenyegethetik a családi háznak, a családi otthonnak a biztonságát. Ilyenek azok a külső veszedelmek, amelyek komoly károkat okozhatnak. Én nem is tudtam, hogy kedden milyen nagy vihar volt Budapesten, de aztán hallottam az ott élőktől, hogy egy ilyen egyszerű időjárás esemény, mint nagy eső, kárt okozhat a biztonságosnak élt hajlékban, beászhat és tönkre teheti azokat az értékeinket, vagy azoknak egy részét, amelyeket szintén biztonságban tudunk, otthon azért is visszük oda, hogy ott a házfalaink belül, családi hajlékban biztonságban legyenek. Az időjárás fenyegeti tehát, földrengések fenyegetik a családi otthont, a hajlékot, és vannak olyan események, amelyek nem az embertől függetlenek, hanem az emberi osztándék fejeződik ki benne, mint a betörés, vagy a besúranó tolvajok, akik megrabolják az értékeinket, és nagyon jól tudjuk, hogy amikor ilyesmi történik, nem mindig elsősorban az anyagi kárnak a nagysága az, ami kellemetlenül érinti a családot, hanem maga az a tudat, ami összetörik olyankor, hogy na hát azt hittem, hogy biztonságos, azt hittem, hogy itt belül minden rendben van, hogy nem jöhet be illetéktelen, és közben belegondolunk, hogy de igen, ott járt az illetéktelen, az idegen, a rossz szándékú, az ártó szándékú, és igen, magához vette azt, amit mi biztonságban hittünk, és magának a biztonságnak az érzése, hogy nem mondjuk az illúziója az, ami összetörik olyankor, amikor az ember gonosz szándékkal törve másnak a hajlékába. És ide tartozik, amit említettünk már, a háborúnak a réme, amit mi a fiatalabbak, talán jelenlévő kevésbé éltünk át, de tudjuk, hogy nálunk is megtörtént, Magyarországon sokszor megtörtént, Sukron sokszor megtörtént, a történelem századaiban, hogy a megteremtett otthont, annak a biztonságát, magát az otthont elpusztították az idegenek, az ellenségek, a rossz szándékúak. És ma is vannak, akik ettől szenvednek, hogy nincsen biztonságban az életük sehol, nincs olyan hely, még az otthon sem az, mert nincs is otthon talán, ami biztonságot jelentene. Azonban ezeknél a külső károknál, ezeket így mondhatnánk, hogy külső veszedelmek fenyegetnek bennünket, ezeknél is rosszabbak a belső veszedelmek, és amit azok tudnak okozni kárként nekünk, ilyen például a családi otthonban a békétlenség. Amikor jól működik a riasztó, jól működnek a zárak, amikor nem tud betörni más, amikor biztonságos helyen épült a ház, mint itt Csukoron földrengés nem szokott történni, és mégis ott belül a bent lévőknek a szívében és a bent lévők között van az a békétlenség, amely az előbb említett biztonságot azt bizonytalanná teszi, és amikor hazatér a család valamely tagja, akkor nem érzi úgy, hogy kívül maradt a bizonytalanság, a fenyegetettség, és itt bent van a biztonság és a nyugalomnak a helye, hanem bent is, a békétlenség miatt nem a biztonság várja, vagy az egymás iránti harag miatt nem érzi magát biztonságban, talán a család legkisebb tagja, talán a család legidősebb tagja, mert úgy érzi, hogy a többiek haragjától szenved, ott bent a családi házban is. És ha csak röviden is, de utalnunk kell rá, hogy bizony van a családi hajlékon belül is, vagy előfordul testi és lelki erőszak is, ami végképp azt jelenti, hogy aki hazatér, az ki van téve nem külső fenyegetésnek és veszedelemnek, hanem az egy fedél alatt élők részéről ki van téve inzultusnak, bántalomnak, nem talál nyugalmat és nem talál biztonságot. És éppen ezért olyan kívánatos Pál apostolnak és munkatársainak is, de minden embernek, azt hiszem, a mennyei hajlék. Hiszen arról éppen ezt mondhatjuk el, ahogyan Pál apostol is írja, nem kézzel csinált. És ez kifejezi azt, hogy azért, mert nem kézzel csinált, hanem Isten alkotta nekünk. Ezért nem érhetik el ezek a külső veszedelmek, amik földi körülmények között rendszeresen vagy ismétlődően, ritkábban, de előfordulnak, ott ezektől nem kell félni. És ami ugyanilyen fontos, sőt, még fontosabb, hogy nincsenek azok a belső veszedelmek sem, amelyek azokat a lelki károkat okozhatnák, amik itt, a földi hajlékunkban bizony előfordulnak. És a biztonságosság után a másik pedig, amivel összehasonlíthatjuk a földi és a mennyei hajlék közötti hasonlóságot, vagy különbséget, az pedig az időtartam. Hiszen mindannyian, amikor házat építünk, lakást veszünk, akkor önkéntelenül is arra gondolunk, hogy na ez most akkor egész életünkre szól, itt végigélhetjük az életünket, és a mi köreinkben, vagy társadalmi viszonyaink között ez a gondolat természetes is, hogy egész életünket egy otthonban, vagy egy házban élhetjük le, és mégis emögé a mondat mögé kérdőjelet kell tennünk, hogy tényleg természetes-e, tényleg teljesen magától értetődő-e, hogy valaki, vagy valakik, vagy mindannyian egy helyen élhetjük az egész életünket, egy otthonban, ugyanabban a házban. Én azt gondolom, hogy a kérdőjel az jogos, és inkább azt mondhatnánk, hogy kivételesen jó helyzetben vagyunk akkor, hogyha tényleg ez történik velünk, családunkkal, talán nemzedékeken át, hogy egy helyen, egy otthonban, egy házban élhetjük és élhetik végig az életüket. De még így is, még a mi társadalmi viszonyaink között is tudjuk, hogy vannak, akik már korán gyermekotthonokban kezdik az életüket, vannak korán kisgyermekek, akik kórházban kezdik, illetve folytatják az életüket, nem térhetnek haza a betegség miatt, gyermekotthonokba kerülnek, mert nincs olyan szerető család, amely befogadná őket, és bizony tudjuk, és egyre inkább szembesülünk azzal, hogy sokan idős otthonokban fejezik be az életüket, mert nincs meg az a lehetőség, ami lehetővé tenni azt, hogy otthon, családi körben, a családi házban fejezzék be az életüket. Az időtartam tehát mindenképpen korlátozott itt a földi házunkban. Még ha valaki egész életében ugyanott élhet is, az az otthon egyszer megszűnik otthonának lenni, hiszen halálunkkal el kell azt hagynunk majd. És hadd hozzak ide egy olyan példát, ami frissen ért engem, ami szintén erről szól, hogy az időtartamot nem mindig mi szabjuk és mi választjuk meg, hogy meddig élhetünk egy házban, saját házunkban. Hétfőn fogok temetni egy olyan idős asszony testvérünket, aki ő maga egyedül élte az életét, nem lett családja soha, de azért döntött így, mert a saját húgának a gyermekeit, a négy fiút, az ő nevelésüket, az ő sorsuk alakítását és az értük tényleg szinte a végletekig menő áldozatvállalást vállalta osztály részéül, és amire a példát hozom azért, mert neki a Gellért-hegyen egy családi villája volt, amiben élhette az életét, és amikor eljött az az idő, hogy látta, hogy a húga, akiket elhagyott a férjük és a fiúk, akiket neveltek, rászorulnak még inkább az ő segítségére, akkor eladta ezt a Gellért-hegyi villáját, és a Villány úton egy bérházba, egy lakásba költözött, és így mondták el nekem a gyászoló család tagjai, hogy ő tehát nem felélte a saját vagyonát és azt, amit a házából is megkaphatott, hanem rájuk fordította, ő rájuk költötte, azért, hogy nekik biztosíthasson a szó szorosan vett értelmében is családi otthont, hajlékot, tehát az ő lakásukat, és ami ennél sokkal fontosabb nekik, és ezt könnyek között mesélték el, hogy a lelki otthont is, azt a közösséget megteremtse nekik, amire szükségük volt ahhoz, hogy a csapás ellenére is mégis a lehető legegészségesebben, legbiztonságosabb körülmények között növekedhessenek fel és élhessék meg a felnőtt korukat. Van tehát, amikor valaki önfeláldozásból önzetlenül azért hagyja el a saját otthonát és a saját házát, hogy ezzel is másokon segítsen. És mindezeket összefoglalva, ezzel most már tényleg szembeállítva mennyei hazát, a nem emberkéz által, hanem az Isten által teremtett mennyei házat, ott viszont örök otthonra találhatunk, és azt soha nem kell majd elhagynunk, sem azért, mert mások tennének ki onnan bennünket, sem azért, mert arra van a szükség, hogy a saját önfeláldozásunkkal, másokon segítve el kelljen azt hagynunk. És harmadszor pedig, amivel összehasonlíthatnánk a föld és a mennyei hajlékot, én ezt a kifejezést írtam fel, hogy szeretetteljes-e a hajlékunk. Mert sok tulajdonsággal lehet mérni egy háznak az értékét. Meg lehet nézni hirdetéseket, alapterület, különböző fizikai jellemzői a háznak, teleknagysága is. Nagyon sok minden paraméterre van, amivel úgy körül lehet írni, és aztán meg lehet becsülni, hogy mennyi az értéke annak az ingatlannak, és úgy elgondolkodható, hogy persze soha nincsen odaírva, nem is lehet odaírva, hogy az igazi értéke azonban nem ezek a mutatók mutatják az igazi értékét az ingatlannak, hanem az, hogy amikor beköltözik oda valaki, beköltözik a család, akkor tényleg úgy tud-e otthonukká lenni, hogy a szeretetteljes légkör is megteremtődik abban a házban, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy pompás lakóházak, akár palotát is mondhatnánk, lehetnek ridegek, amikor a vendég is érzi, hogy belépve oda, bár minden szép, bár minden pompás, bár minden gazdag, mégis a légkör, az atmoszféra, a hangulat, az rideg, hideg, és inkább elkívánkozik az ember onnan, mint azt mondaná, de jó volna itt élnem, itt laknom. És ezzel szemben pedig a szegényes hajlék is, mondhatnánk akár kunyhó is, lehet lelkileg igazán biztonságos, igazán otthonná, igazán szeretetteljes légkörűvé, ahol az ember szívesen vagy van, és még ha csak látogatóba is megy, azt mondaná, hogy itt szívesen maradnék, mert jó az itt élőkkel együtt lenni. Szeretetteljes, ez az, ami összehasonlíthatóvá teszi a földi és a mennyei hajlékot, hiszen mi itt a földön is pontosan arra törekszünk. Túl azon, amivel kezdtük, hogy mindenkinek jó, ha van saját hajléka, saját otthon a háza, hogy az azonban, ha megadatik, ha megvan, ha sikerül megszerezni, akkor az olyan szeretetteljes légkört árasza magából, hogy ott mindenki tényleg otthon találja magát, és bár ez el fog múlni, az igazi vágyunk a mennyei hazával kapcsolatban is pontosan az, túl a biztonságosságon, túl azon, hogy örökké tartón, hogy ott szeretetteljes légkörben élheti az ember az egész, az örökké tartó életét. És éppen itt látszik a mennybe menetel ünnepének legnagyobb csodája, hogy az a Jézus, aki magáról azt mondta, hogy az emberfiának nincs hová fejét lehajtania, aki járta az országot, de helyesebb úgy mondjuk, hogy embertől emberig járta az országot, és vitte Isten országának az örömhírét, ő belőle áradt ez a szeretetteljes légkör, amit megéreztek, aki gyógyulásra vágytak, akár testi bajékból, még inkább lelki betegségéből, és azért keresték Jézust, mert az ő közelében ezt a szeretetteljes légkört tapasztalták meg, élték át, és ennek a csodája gyógyította meg őket is. Jézus tehát, aki maga itt a földön, idézőjel mondhatjuk, de mégis valóságosan hajléktalanként töltötte be a küldetését, éppen ő az, aki azért ment előre a mennybe, hogy ott nekünk is hajlékot teremtsen, és ezt a hajlékot pedig olyan szeretetteljes légkörrel töltse meg, amilyenre minden ember nem csak hogy vágyik, de amire minden embernek szüksége is van. És ezért nem csak azt ünnepeljük, hogy Jézus a mennybe ment, hanem arra is bátorítást kapunk az igéből, hogy itt a földi hajlékunkat tegyük minél szeretetteljesebb légkörűvé, hogy itt kicsik és nagyok jól érezzék magukat, és hasonlítottuk énekel a 480. énekünkben, hogy a templomban, ha megjelenünk a menny előszobájában, érezzük magunkat, mintha már ott lennénk, akkor igaz lehet ez a családi hajlékainkra is, hogy aki odajön, úgy érezze jó itt lenni, jó visszajönni, mert az itt élők szeretetteljes légkörben élnek. Minél inkább így lesz, annál inkább meg tudjuk valósítani azt, ami a mennyben majd vár ránk, annak az előzét már itt is átélhetjük. Áldja meg Isten az ünneplésünket, most itt a templomban, de hazatérünk ott is, hogy ilyen hajlékunk lehessen, amely egyre inkább hasonlít a mennyei eljövendő hajlékra. Amen.